Igen.
Ne ragadom meg ez a hangja.
Köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, ezt a mai napot. Köszönjük, hogy reggel a te igéiddel indulhatott. És köszönjük, hogy majd most a te igédre való figyeléssel záródhat. Köszönjük neked, Urunk, hogy jó kedvedből, hozzánk való szeretetedből úgy döntöttél, hogy eljössz közénk és beszélgetsz velünk. Talán föl se fogjuk, hogy micsoda kiváltságos emberek vagyunk, hogy ennek a világnak az alkotója, fia által a megváltója, minden hatalommal bíró Istenünk és Atyánk, beszél hozzánk. Ne haragudj sokszor a mi gőgünkért, a készületlen szívünkért. Ne haragudj rám, és ne haragudj ránk, amikor úgy jövünk eléd, hogy a szívünk egyáltalán nem is vár semmit. Üres. Nem fogja föl az értelmünk, hogy ki vagy te, és hogy kik vagyunk mi. És hogy egyáltalán nem természetes, hogy az Isten beszél egy emberrel. Köszönjük, hogy akarsz velünk beszélni. Köszönjük minden áldott mondatodat, amit a szívünkbe írhattál. Köszönjük az igét, amely volt, hogy nem csak az értelmünkig jutott, de a lelkünkig. Miért könyöröghetnénk másért, szerető mennyei gazdánk, mint hogy adj nekünk élő igéket, és olyan szívet, amely képes befogadni azt. Cselekedj velünk, kérünk, irgalmasan. Amen. Az igét az első korintusi levélből olvasom, a 13. részből az első 3 igeverset. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És a jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is. És ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És a vagyonomat mind felétetem is, és a testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Különös dolog, hogy az új szövetségben a hitnek, a reménységnek, a békességnek, a megbocsátásnak nincsen himnusza, de a szeretetnek igen. Azok is a szeretet himnuszának nevezik ezt az ige szakaszt, akik nem hívő emberként gondolkoznak róla, vagy figyelnek rá. Azok is, akik a Szentírást nem Isten kijelentett igéjének vélik, vagy tartják. Világirodalmi remek műként gondolkoznak róla, számtalanszor lehet hallani mind mai napig rádióba, ahogy bemondják, beolvassák kitűnő irodalmárok, szép hangú hangon elmondott irodalmi műként idézik, de idézik műsoros esteken, előadási esteken, megzenésítik. Ez az valahogy, ami a szeretről, azért van ez, mert úgy érzik az emberek, hogy a szeretetről ennél többet, mélyebbet és nagyobbat nem lehet mondani mint itt, amit az 1 Korintus 13-ban olvashatunk. Mi azonban természetesen nem mint egy irodalmi művet elemezzük, hanem tudatosítjuk magunkban, ahogyan tegnap erről volt szó részletesebben, hogy a szeretet himnusza egy konkrét gyülekezetnek szólt egy konkrét időpontban. Tehát a szeretet himnusza hívő embereknek szólt és íródott. Ebben az első 3 versben pedig arról beszél az apostol, hogy milyen a korintusi gyülekezet agapé nélkül. Áttételesen nekünk, pesterzsébeti ifjaknak, úgy szól a 21. században, hogy rávilágítson arra, hogy milyenek vagyunk, és hogy milyenek lehetnénk, ahogy mondtam tegnap, és hogy odavilágítson a mi személyes életünkben is arra, hogy milyen az a kereszténység, amiben nincs agapé. Ez a rövid 3 igevers 4 mondatot tartalmaz, és én sorba fogok menni ezen a 4 mondaton és gondolatom. Az első mondatot így összegezhetjük, Isten tisztelet szeretet nélkül. A korintusi gyülekezet sokra értékelt kegyelmi ajándéka volt a nyelveken szólás. Érintettem ezt tegnap. Ez az Isten imádásának egy minősített, formája volt. Aki nyelveken szólt, az nem embereknek szólt, nem emberekhez beszélt, hanem magához, az Istenhez, egy olyan nyelven, amit a többi ember nem értett. Ezt pedig az Isten tiszteleteken gyakorolták. Ezt a kegyelmi ajándékot az öncélúság jellemezte, hiszen mások nem értették, ahogy és amit beszélt az az ember. A kívülálló hallgatóknak dadogó vagy érthetetlen szavak mondása, a hallása annak, amit mond az ember az Istennek. Azaz ezt a lelki ajándékot az öncélúság jellemezte. Ez egy ember és Isten közötti személyes kapcsolat és beszéd volt, a hívő önmagáért gyakorolta, és az önmaga belső lelki növekedésének a tovább építésére. Erről szólt. Miről beszél az apostol? Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok, és szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc és a pengő cimbalom. Elképzeli, hogy ha lenne a korintusi gyülekezetben valaki, aki olyan magas szinten tudna beszélni a nyelveken, ami már szinte nem is emberi beszéd, hanem mint ahogy a mennyben az angyalok kommunikálnak egymás között, ha emberek vagy angyalok nyelvén beszélek is, ha ilyen mélyen járna valakiben ez a lelki ajándék, ilyen magas szinten nyilvánulna meg, mivel önmagát építi, mivel önmagára irányul, ha szeretet nélkül történik, semmi haszna abból, semmit nem ér. Ahhoz hasonlítja ezt, mintha olyan lenne, mint a megütött ércdarab hangja, mert a szeretet nélkül a legnagyobb fokú szentlelkes emberi, vagy már mennyei, angyali beszéd is csak zaj, hang, mint az ércek összeütődése. De túl sok értelme, tartalma, üzenete nincsen. A pogány népeknél használatos volt ez az érc cintányér, amire utal itt az apostol. Amikor csatába indultak, ilyen érc cintányérokat ütöttek össze sokszor egymás után,
hogy a katonákat belülről hergeljék, mozgósítsák a csatára. Ezek hangulatot teremtettek, esetleg egyfajta bódultságot okoztak, az extázis felé vitték őket, hogy képesek legyenek gyilkolni. Valami ilyesmi érchez hasonlítja, ilyen érc cintányérokhoz ezt a fajta beszédet, amiben nincs a lényeg, nincs az üzenet, nincs mondani való, nincs tartalom, mert önmagában mit sem ér, pont úgy, mint egy megpendített húr hangja. Aki nyelveken szólt az Isten tiszteletem, az a kegyesség gyakorlásának, az Isten tiszteleten való kegyesség gyakorlásának a középpontjába önmagát állította. És nem gondolt a gyülekezet építésére. Ma a gyülekezeti Isten tiszteletek gyakorlásában, legalábbis református körökben nincs benne a nyelveken szólás. De igény tanítása nagyon is aktuális. Azt üzeni ugyanis röviden, az Isten tiszteletünk gyakorlása a másik ember szeretése nélkül haszontalan, értelmetlen és értéktelen. Csak zengő érc, csak pengő cimbalom. Emlékezzetek Jézus tanítására. Azt mondja valahol, azért ha te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békélj meg a te atyád fiával, és aztán eljövén vidd fel a te ajándékodat. Ne tarts Isten tiszteletet gyűlölettel a szívedbe, az csak zengő érc, csak pengő cimbalom. Először rendezd a másikkal, kezd el szeretni, aztán Isten elfogadja az oltára tett áldozatodat. Különben formailag az szép ruhás Isten tisztelet, de haszna, értelme, tartalma nincs. Csak zengő érc és pengő cimbalom. Tartogatott haraggal, sérelemmel, sértettséggel nem tudunk Isten tiszteletet tartani, mert csak zengő érc és pengő cimbalom. Önző az a vallásosság, mely Istent csak a maga számára igényli. Egész lélekkel keresi, vannak ilyenek, egész lélekkel keresi, a maga számára igényli az Istent, hogy a saját üdvösségét elérje, vagy a saját életének a külső, belső gondjait Istennel megoldassa, de a másikkal abszolút nem foglalkozik semmit. Ez a vallásosság szokta a krisztusi evangéliumot hatástalanítani. Az Istennel való kapcsolatból, tehát az Isten tiszteletünkből nem maradhat ki a másik ember. Ha kimarad, többé nem az. A testvér. Mert nincs atyánk testvér nélkül. Ugye úgy imádkozzuk, hogy mi atyánk. Mi úgy vagyunk, úgy mondhatjuk, hogy mi atyánk, ha mi testvérek vagyunk, ha mi szeretjük egymást. Isten senki nem igényelheti csak a maga számára. Jézus maga is összeköti. Hogy mondja a nagy parancsolatba, hogy szeresd az Istent, és szeresd az embert. Aki csak az embereket szereti, azt máshogy hívják. Aki Istent ki akarja magának sajátítani, az egy torz kegyességhez fog jutni. Jézus összeköti a kettőt. Isten tisztelet csak az ember szeretete által, nem csak az Isten, az ember, a másik, a testvérem szeretete által valósulhat meg. Szeresd a te uradat, és szeresd a másik embert. Semmit nem ér az Isten tiszteletünk a másik szeretete nélkül. Csak üres beszéd, ha szépen is zeng. Mint az érc, vagy peng, mint a cimbalom. Másodszor az Isten ismeretről beszél Pál, szeretet nélkül. Először az Isten tiszteletről, másodszor az Isten ismeretről, szeretet nélkül. Ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és tudományt ismerek is, szeretet pedig nincsen én bennem, nem is senki, semmi vagyok. A jövendőt a proféták látták. A jövőbe azok láttak bele, Isten emberei közül, akiket úgy hívunk, hogy proféták, a proferók, az előrelátók, ők pedig azért, mert Isten kijelentette nekik a jövőt. Ezért látták azt, amit mások nem láthattak. Ez az ószövetségi kor. Az új szövetségi korban Isten adta egy-egy emberének, és adja ma is a prófétai lelket. Ma is vannak prófétai karizmával megajándékozott emberek. Ők előrébb látnak, mint azok, akiknek nincs ez a lelki ajándékuk. Jóval előrébb. A korintusi gyülekezetben voltak ilyen emberek, akik ilyen karizmával megáldottak voltak. Felbecsülhetetlenül fontos lelki ajándék volt ez. Pál itt ezt megint a csúcsig fogja fokozni. Azt mondja, hogy elképzeli az elképzelhetetlent. Ha valaki olyan proféta lenne, aki minden isteni emberi titkot ismerne, aki a teológiába a legmesszebb látna, aki a kijelentésnek, az igének a mélységeig jutna, aki értené az időt, és értené az idő végét, aki tudná az élet és a halál titkait, a születését és az elmúlását. Ha belelátna Isten előlünk elrejtett titkaiba, és ezeket hirdetné meg embereknek, de szeretet nélkül, azt mondja az apostol, semmi, semmit nem érne. Az írástudókra Jézus jajszavakat mondott, mert az ismeretük elszakadt a szeretettől. Ahogy mondtuk tegnap, hogy a szeretet önátadás, áldozathozatal másokért. Azt mondja nekik egyszer Jézus, jaj néktek, mert felemésztitek az özvegyek házát. Kitűnő teológusok vagytok, tele vagytok tudással, de nem adtok, elveszitek az özvegyek házát, én meg tudom. Krisztus az ítélet napján megítéli a szeretet nélküli ismeretet. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk é? És akkor vallást teszek. Sohasem ismertelek titeket. Sohasem ismertelek titeket. Ezért adja a gyülekezetnek a tanácsot az apostol, kövessétek az igazságot szeretetben. Köti a kettőt. Aki szétválasztja, az pedig nagyot téved. Isten áldott szolgái azok voltak és azok ma is, akik egyre több ismeretre jutnak a Krisztusból, hit dolgaiban és titkaiban egyre mélyebben járnak, de ezt szeretetben élik meg mások felé, pedig szolgáló, önátadó szeretetben.
Fontos a látás, az értés, a tudás, a tudomány, különösen a lelki dolgokban, Isten igéjének, kijelentéseinek a megismerése, de haszna csak akkor lesz, ha szeretettel párosul.
Ezért, akinek bizonyságot akarsz tenni, azt próbáld meg szeretni. Ha Jézus igazságaiból mondod valakinek, amit mondasz, szeretettel mond, törekedj rá, és törekedjek rá.
A harmadik témája igénknek ez hit szeretet nélkül. Ha egész hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
Hát lehetséges egyáltalán ez? Lehetséges az, hogy valaki hisz Krisztus Jézusban, és a szívében nincs szeretet? Lehetséges az, hogy valaki nem csak vallásos, hanem tényleg élő hittel hisz már, és nincs a szívében szeretet? Ahhoz, hogy közelebb lépjünk ennek a megértéséhez, hadd fordítsam le most a szeretet szót így. A szeretet mindig cselekedet. A szeretetben nem az érzelmek dominálnak, hanem a tettek, különösen az áldozatot hozó tettek másokért. Azaz, aki szeret, az nem kontemplálódik, az nem szemlélődik. Aki szeret, az nem tud nem tenni. Nem tud nem tenni. A szeretet nem tud tétlen lenni. A Jakab levele azért is íródott és irattatott meg, mert voltak olyan keresztények, akik hitre jutottak, és aztán ültek kedvesen a kegyes babérjaikon. Megmenekültem az örök elveszés elől, és élték a maguk befelé való kényelmes keresztény életét. Azt mondja nekik a apostol, hogy mutasd meg a te hitedet, miből? A cselekedeteidből. Nincs miből megmutatni, hogy hiszel? Mert hogy ezek összefüggnek. Aki szeret, az nem tud nem tenni. Akkor mutasd meg a szolgálataidból, amit másokért tettél meg. Nem mert kérték, nem mert mondták, hanem belülről nem tudtad nem tenni.
Igen, van hit szeretet nélkül.
Lehet hinni szeretet nélkül, sőt, van hit szeretetlenséggel párosítva is. Emlékezzünk csak vissza. Egy alkalommal a tanítványok közül ketten bemennek Samáriába. Emlékszetek? Péter és János. És ezek a samáriaiak nem fogadják őket túl kedvesen. Nem fogtok itt evangélizálni, ezt nagyon sokan átélik, akik evangélizálnak, becsöngetnek, és kirúgják őket, és megalázzák őket rettenetesen. Visszamennek Jézushoz, és akkor azt mondja, hogy hát akkor tüzet rájuk. Pusztuljanak a samáriaiak. Péter és János ugye elég közel éltek Jézushoz, hívő emberek voltak. De a szívükben mi volt? Hát akik engem megaláztak, azok pusztuljanak. Égjenek el. Sokszor vagyok szomorú a gyülekezetünkben, a kisköreinkben, és most itt fogok maradni, a kiskörökön belül a nagyobbik ifjúsági körben lévő tüzek miatt. Sok fájdalom ez, de nem az én fájdalmam a fontos, hanem az a baj, hogy van, az a nem jó, hogy így van. Föl-föllobbannak tüzek. Nem is olyan kevés. Hogy van ez? Hívő embereknek mondjuk magunkat, te is biztosan, De olyan könnyen megsértődünk. Nagy az én. Nagy az én. Minket olyan könnyű megsérteni. Olyan könnyű megbántani. Ha ki tudná, hogy miatta hány tűz lobbant föl, ha eszébe jutna velem együtt, mindannyiótoknak, hogy vajon én miattam hányféle tűz lobbant, kikben és hol, és hogy, és miért. Ez nem szokott eszünkbe jutni. Nem kértél te már tüzet a másikra, csak esetleg nem merted kimondani itt. Hogy van ez? Nem olyanok vagyunk inkább sokszor, mint ez a Péter, meg ez a János. Jobb lenne, ha nem is lenne. Ez megalázott, megsértett engem. És én tudom, a fájdalom az fáj, és én tudom, hogy sokan okoztunk egymásnak fájdalmakat, és okoztatok egymásnak sokféleképpen. Sose felejtsd el, hogy ezt mindig a másikkal leperli majd az Isten. Nem a te dolgod. A szeretetlenséged tüze, amit tartogatsz, téged fog felemészteni belül, mert a tűznek ez a rendje. Téged, ha nem bocsájtasz meg, azaz nem szeretsz. Szépen énekeljük. Én a kisifi táborban, amikor hallgattam egy előadót, akkor jutott eszembe, és mondtam is valakinek, hogy olyan szépen énekeljük, hogy szeretlek, Uram, aztán a Facebookba kiírjuk, amit kiírunk. Meg négy szem közt megsusmorogjuk. Micsoda egy gonosz ember. Vagy ez igaz, vagy az igaz. Az ítélet napján lesznek olyanok, akik valamiképpen hittek, de szeretet nem lakott bennük. Majd azt mondják, idézek, nem sok hatalmas dolgot tettünk é a te nevedbe, Jézus. És Jézus majd azt mondja, hogy semmi közöm hozzátok. Ezt a hitet visszautasítja, nem kell. Az 1 Korintus 13-at azért nevezi Pál kivált képvaló útnak, tegnap szóltam erről, azaz a legnagyszerűbb útnak. Mert a hit is a szeretetben jut teljességre. A hit és a szeretet összefüggnek, és kapcsolatuk van. A hit a szeretetben jut teljességre. Azért prédikálnak a papok, és ha már megtértek, azért segítik a még meg nem térteket az evangélium üzenetével. Azért segítik őket, hogy megtérjenek, azaz élő hitre jussanak. Az élő hit az egyik legfontosabb dolog a kereszténységünkben, a megtérés. Mégsem a hitben, hanem a szeretetben fejezi ki a legteljesebben önmagát, Jézus, az agapéban. Nem az tölti be a törvényt, aki hisz, hanem aki szeret. Ezért aztán, ha a hit olyan nagyjá nőne is, hogy hegyeket tudna mozdítani helyükről, kimozdítani helyükről, akkor is értéktelen lenne szeretet nélkül, mondja az apostol. A legnagyobb hit is semmit nem ér szeretet nélkül. És így jutunk el végül a negyedik üzenethez, ami mai igényben van, ez így szól. Diakónia szeretet nélkül. Megint tegyük föl a kérdést, létezik ez? lehet diakóniai munkát végezni szeretet nélkül? Hát a diakónia azt jelenti, hogy szeretett szolgálat. Szeretett szolgálat, agap és szeretet nélkül? Ó, igen. Nagyon is. Hát a jótet nem feltételezi automatikusan, hogy akivel jót akarok tenni, azt nagyon szeretem. Mit tettek a farizeusok? Náluk kegyesebb, cselekvő diakóniát, anyagi áldozatokat bemutató közösségen nem volt annak a társadalomnak. Rengeteg jót tettek. Ezek böjtöltek, ezek komoly adományokat adtak, sok jót tettek. Szeretet nélkül. Van olyan szolgálat, amely egyenesen kitérés a szeretet megélése elől. Van olyan szolgálat, amely egyenesen kitérés a szeretet megtétele elől. Ugyanis könnyebb valamit adni, mint elfogadni a másikban azt, amit nagyon nehezen tudok elfogadni. Lehet jót tenni valakivel, diakóniát végezni, számításból, megfelelési vágyból, mások elvárásai miatt, saját érdekeim szempontjai miatt, mert van úgy, hogy adni könnyebb, mint szeretni. Értitek? Ekkora jót tett, pótlék lesz a szeretet helyett. És Jézus, aki néz, látja, de ő nem azt nézi, amit mi látunk, hanem azt, ami bennünk, a másikban, a külső jót tettet, hanem azt, ami irányítja azt, bensőnket. Fontos a diakónia, a jót tett valakivel. A szeretet, a jó cselekedetet magába foglalhatja, de semmiképpen sem merül ki benne. A szeretet, a jó cselekedetet magába foglalhatja, de semmiképpen nem merül ki benne. Luther azt mondja, az adás a szeretet gyümölcse, de nem a szeretet maga. A szeretet ugyanis olyan magatartás, amelyben az ember nem csak a kezét, hanem a szívét is adja. A szívét is adja. Milyen lett volna, hogyha Jézus adja a vaknak a látás csodálatos ajándékát, de a bűnébe felejti a szívét? Ugye nem így van? Lehet így adakozni is, nem feltétlenül szeretetből adunk, és erre utal az apostol, ha a vagyonomat mind felétetem is, szeretet nélkül. Azaz, ha minden vagyonomról lemondok, hogy odaadjam az egyháznak, hogy odaadjam szegény embereknek, de nincs mögötte szeretet, semmit nem ér. Micsoda gyönyörű diakónia, szétosztani mindenemet a szegényeknek. Azt mondja az apostol, ha mindenedet odadod is, és amögött nem agapé szeretet van, semmit sem ér. Sőt, ha a testemet tűzre adom, szeretet nélkül, semmi hasznom abból. A mártírokra utal, a mártíromságra utal az apostol. Keresztény mártírok, akik annyira szeretik Jézust és az ember testvéreiket, hogy odaadják és odaadták az életüket régen is és ma is. Ma is. Kivált kép való helyük lesz a mennybe, mert a legnagyobbat adják, az önmaguk életét, szeretetből, szabad akaratból, Krisztus iránti szeretetből, szerelemből és az emberek iránti szeretetből. Minden időben voltak mártírok, ma is vannak. Keveset hallotok róla. Én is. De biztosak lehettek benne, hogy vannak. Ennél nagyobb emberi tett nincs a hívő életben. Amikor a Via Appiam végigálltak a keresztek, amiket a lábuknál fogva gyújtottak fel a rómaiak, a császárok, és ott égtek és énekeltek, úgy haltak meg. Azzal világítottak este. Ezek meg énekeltek. Ezt mondja az apostol, hogy lehet mártír halált is halni, igaz szeretet nélkül, és annak sincs semmi haszna. Feljegyezték, ritka kivételez, hogy voltak néhányan az ős egyházba, akik vállalták a mártíromságot, de mielőtt halára mentek volna, nem bocsájtottak meg a testvéreiknek. Hát erről beszél az apostol. A testemet tűzre adom, és szeretet pedig nincs én bennem, semmi hasznom abból. Tudjátok, mit jelent ez? A szeretet értéke nem csak abban van, amit ad, hanem ahogyan adja. Ahogyan adja. Jézus az ember iránti végtelen szeretetéből adta önmagát halálra. Ennek a Jézusnak a követésébe állt be Pál apostol, és szintén a Krisztus, és az ő egyháza, az egyház tagjai, akik között szolgált, irántuk való szeretetből mártír halált halt. Jézus az élet szeretetben való odaadásáról beszél. Senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Mondta, és megtette. Utaltam rá tegnap, hogy nem lesz könnyű hallgatni. Most higgyétek el, nem olyan könnyű mondani sem. Hiszen befejezem azzal, hogy ma az első három versről beszéltem csupán, három ige versről, a szeretett himnusz a legelejéből, és ezek alapján arról szóltam, amiről az apostol beszélt egy gyülekezetnek, és én is beszélek most egy gyülekezetnek, hogy lehet Isten tiszteletet tartani szeretet nélkül, lehet Isten ismeret és tudomány szeretet nélkül, lehet hitünk és élő hitünk szeretet nélkül, végezhetünk gyönyörű diakóniai szolgálatot szeretet nélkül, semmi hasznunk abból. Neked is szól, nekem is szól, agapé nélkül értelme nem sok van. És most nekem, mint jó teológusnak, oldanom kéne az igehirdetés végét. Ez lenne most a szakmailag a dolgom. Mikor ott befejeztem az igehirdetést, itt hagytam ki helyet. Hogyha megkapom, akkor majd oldom. De ma nem tudom oldani. Így marad. Imádkozzunk. Nehéz beszéd ez, ki hallgathatja. Kérdezték egyszer tőled Jézus és a tanítványok közül, akkor, hogy sokan ott hagytak. Nehéz beszéd ez.
Megvalljuk, úgy van, ahogy tegnap tanítottál minket, hogy nehéz tükör ez nekünk. Kettős tükör. Látjuk, hogy mi nem megy nekünk, meg hogy milyennek kéne lennünk. Nem könnyű nézegetni benne magunkat, Urunk. Olyan jó, hogy nem itt lett vége ennek az ige szakasznak. És a hetünk sem itt van vége. Megvalljuk neked, hogy mi nem ilyennek ismerjük magunkat. Mi azért nagyon sok szépet és jót el tudunk mondani önmagunkról. Köszönjük, hogy tisztogatod az elménket. Igen, van bennünk szép valóban, és értékes. De az mégsem az egész. Ó, nagyon nem. Köszönjük, hogy a szívünk ajtaját nyitogatod, és tükröt teszel oda, és szeretett dolgában jobban megismerhessük magunkat. Ennyi telik nekünk, Urunk, magunktól, mint annak a korintusi gyülekezetnek. Próbálkozunk, Urunk, elhordozni a másikat. Csendben vagyunk, mikor igazából tele vagyunk belül indulattal, nem mondjuk ki, amit gondolunk, akik kimondják, talán még több kárt okoznak, mint akik nem mondják ki. És akik nem mondjuk ki, azok belül égünk, akik kimondják, azok tüzet csinálnak maguk körül, és érezzük se, hogy sem jó, ez az igazság. Mert nincs bennünk agapé, mert nincs bennünk a lelked. Hát mit mondhatnánk, Urunk? Mit kérhetnénk? Rád szorulunk. De arra úgy, hogy olyan sokszor nagy gőggel jövünk, megyünk, és nem gondoljuk azt, hogy rád szorulunk. Szalad a szekér. És jaj, amikor ütközik, hogy össze tudunk törni, és hogy sajnálni magunkat. Igen, mi ilyenek vagyunk, Urunk. És még ilyenebbek. Csak több fény kell oda belőle. Köszönjük, hogy nyitogatod a valóság ajtaját. És mi igyekszünk nem félni attól, amit látunk, hanem szembenézni az igazsággal, hiszen hiszük, hogy gyógyulás ott lesz, ahol egyszer a sötétség a világosságba, a te világosságodba ragyog. Köszönjük, Jézus, hogy te a nyomorult embernek mindig a nyomorúságát vetted körül szeretettel. Azt, amitől mi elszaladunk, mert fáj. Mert a másikban lévő bűn oly nagyon sebez minket. Ezt eltoljuk magunktól. Köszönjük, hogy te ott vetted éppen körül nyomorult embereket a szereteteddel. És köszönjük, hogy erre hívogatsz minket is, hogy így gyógyítsuk a másikat. Köszönjük, hogy erről szól az agapé. És köszönjük, Úr Jézus, hogy megmozdítod a szívünket. Kérünk is, hogy a fásultságunkból, a közönyünkből, lelkileg vízmozdulás nélküli lelkünkből hozz ki minket, hidegek legyünk, vagy forrók, csak ne langyosak, de arra kérünk, hadd lehessünk forrók a szeretetedben. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldjon meg téged, áldjon az Úr!